Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások. Madarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, a délutáni magazint hallják nem csak háttérrádiózóknak itt a civil rádióban. A következő két óráról egy gyors műsorismertetést tartanánk. Mindjárt az elsőt én ajánlom figyelmükbe. Jövő héten, vagy két hét múlva, március 7-től kezdődik a Budapesti Építészeti Filmnapok, és egy érdekes, sajátos vonulata lesz most, People Behind, tehát egy valami módon az ember áll az építészet mellé vagy központjába. Minden esetre erről a mostani sorozatról Zajti Ferenccel fogunk beszélgetni.
Következő témákban pedig Agyagbányától közlekedési csomópontig a Szél Kálmán tér elképesztő története, ezzel kapcsolatban olvastunk egy cikket. Kádár József lesz majd a vendégünk, aki ezt az írást is írta, illetve összette össze ezeket a történeteket. Érdekes, hogy hogyan lett egy korábbi alapanyaggyárból, illetve téglagyárból, aztán később Szél Kálmán tér.
A villamos energia kapcsán mostanában nagyon sokat hallunk, nem mindig megnyugtatóan persze a napelemekről, vagy a napelemek telepítéséről. Most egy érdekes kiállítás nyílik szintén a közeli időben, a villamos energia tárolás kaput nyit a zöldebb jövő felé, ez egy ilyen slágvort, vagy egy ilyen sláger. Energiatárolás jövője címmel egy kiállítás lesz, és Ecsedi Péter fog nekünk beszélni arról, hogy hogyan is lehet, vagy hogyan remélhetjük, hogy a tárolásban nem csak a nagy akkumulátorgyáraknak, hanem a hétköznapi embernek is lesznek lehetőségei.
Mindig örülünk, ha itt a civil rádióban nem csak fővárosi témákkal foglalkozunk. Ha jól tudom, akkor Pécsre fogunk kalandozni méghozzá az Emberség erejével alapítvánnyal kapcsolatban. A katalizátor, inkubátor programokról beszélgetünk majd Peták Péterrel. Úgy tudom, hogy ez egy olyan program, ahol civil szervezeteket, kisebb civil szervezeteket támogat.
Ez két olyan program, mert ez két program, úgyhogy erről Péter majd nekünk bővebben fog beszélni. A jövő települései Magyarországon néhány héttel, talán egy hónappal ezelőtt az Egyensúly Intézet egy érdekes felmérést készített, és ez nem olyan policy anyag, amiket szoktak ők a politikusoknak döntéshozatalhoz készíteni, persze ez is a politikusoknak is szól. Egy település index 1914 és 21 között a különböző településeknek a adottságai hogyan változtak, de erről majd Marek Bertram fog bennünket egy kicsit jobban segíteni, hogy pontosabban értsük, miről van szó.
Akik szombat reggel hallgatták adásunkat, azok tudják, hogy egy hírben számoltattunk már arról, hogy a jövő, akarom mondani, hogy a Berekben elébe mennek az Aszálynak, és így tartják meg az Álhullámba érkező vizet. Ez egy rövid színes hír volt nálunk, de most Kajner Péter, a WWF élő folyó program vezetője fog majd nekünk arról beszélni, hogy hogyan is tartják meg azokat a víztömegeket, amelyek most érkeznek a Tiszán. Ezután pedig egy TeamLab kutatást fogunk ajánlani, a depresszió diskurzív keretezése online fórumok közösségében.
Ez egy kis magyarázattal tartozunk, azt hiszem.
Ez az ELTE egyik kutatása, Sikdomonkos lesz majd a vendégünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azok a formák, amelyek korábban a depresszióval összefüggésben közösségekben megjelentek, a COVID hatására online térben is megjelentek, és ezeknek a megjelenési formáit fogja majd Ségdó Monkos bemutatni, illetve a kutatásról fogjuk kérdezni.
És azt nem tudom, megtaláltad-e már, érkezett közben a sport téma, február 22 és 25 között, tehát holnaptól, ezen a hétvégén lesz a hajózási a főszerep. Ez a 32. ilyen hajó vagy boat show, erről fog nekünk beszélni
Holzhauser András, a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkár.
Hát körülbelül ez a következő két óra. Mielőtt elbúcsúznék és jó vételt kívánnánk önöknek, egyúttal azt is elmondanám, hogy mivel itt a Civil Rádióban mi tudjuk, hogy adni jó, mi jó adást is kívánunk, és ezt segítségül felajánljuk, hogy a mi 1%-os gyűjteményünkbe örömmel fogadnánk az önök 1%-os adófelajánlásait, hadd legyünk mi a kedvezményezetteik. Tehát a jó adás ezt is jelenti. Az adószámunkat el fogom mondani, és azt, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány, aki itt a kedvezményezett lehet, de egyébként a honlapunkon mindent megtalálnak, de azért mégis elmondom, hát ha valaki éppen kihegyezve készen áll erre, hogy fölírjon egy ilyen hosszú adószámot, ez tehát a Civil Rádiózásért Alapítvány adószáma 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43, köszönjük, aki ránk gondol az 1%-ával. Na tehát ez a következő két óra ajánlása, és akkor most lassan hozzá is kezdünk. A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester és a zenei szerkesztő Petik András nevében is köszöntik önöket a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Reméljük megtartottuk ezekkel a jó hírekkel önöket itt a rádió hangszórói mellett. Maradjanak velünk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Két hét múlva lesz a budapesti építészeti filmnapok, ez általában a Toldi moziban szokott lenni, azt hiszem most is így lesz, és a szervezője most, nem tudom, talán általában is a Kortárs Építészeti Központ, de egy kis kezdcsinálóhoz Zajti Ferencet kerestük, hát ha mond néhány jó ötletet. Halló, Péterfi Ferenc vagyok, szia!
Zajti Ferenc vagyok, szervusz Feri, üdvözlöm a hallgatókat is.
Tudom, hogy te filmmel veszel részt ezen a, tehát nem szervező vagy ezen az eseményen, de nyilván azért úgy nem vagy fölkészületlen, tehát hogy körülbelül mire lehet számítani, a ti filmetek éppen hogy kerül ide, ezekről egy pár szót, ha mondanál. Azt minden esetre már itt a korábbi beharangozásban mondtam, hogy van egy kicsit ilyen sajátos sármia ennek a mostaninak, ez a People Behind. Én valahogy úgy éreztem a fordítását ennek, hogy az emberek a háttérben, tehát hogy az épületek mellett az emberek, közösségek is hangsúlyt kapnak, de mondd el, hogy te mit gondolsz, és mit tudsz erről.
Hát, hogy én mit gondolok, azt még nem tudom, mert én is úgy estem ebbe bele, mint Pilátus a krédóba, tehát a történet arról szólt, hogy ez már 16. alkalommal működik ez a ütészeti filmlapok. Én párszor próbálkoztam beadni filmeket, nem sok sikerrel jártunk, és az idejében meg megkerestek azzal, hogy hát...
Ők hívtak.
Amit mi beadtunk, ez a tulajdonképpen faluház építési programról szóló film, ezt beválogatták a, uh-huh. a filmnapokra, és néhány héttel ezelőtt kaptam meg a katalógust, amiben láttam, hogy ennek az egész felhívása valóban egy People Behind címmel jelent meg, és itt, amikor most végignéztem a választékot, tehát hogy milyen filmek lesznek, hát az ember tényleg csak arra tud gyanakodni, és abban teljesen biztossá válik, hogyha ezt így megnéz ezt a katalógust, hogy a háttérben valóban az ember áll, emberek, közösségek, és mindez az építészettel kapcsolatosan jelenik meg. Tehát itt egészen az étkezéstől kezdve a lakótelep élővétételén át különféle építészeti stílusok meg építészeknek a gondolkodásmódján keresztül próbálja az építészetet és az embert, az embereket, a közösségeket bemutatni.
Akkor remélheti az ember, hogy itt az a fajta szemlélet lesz, amikor olyan filmeket látunk, amikor nem az építészeti termék, mert azért valószínűleg mindig valami építészet is lesz ezekben a filmekben, ahogy én is átfutottam ezt, hogy nem az életművét akarta pusztán megalapozni, vagy megépíteni, vagy megtervezni a tervező, hanem olyan valamit tervezett, ami az emberekhez való viszonyhoz igazodik. Azért ez nem volt mindig így, és azért jó néha ezt újra hallani. Tudom, te erre nem vagy érzéketlen, tehát azért is érdekes ez.
Hát igazából én is csak a katalógusból tájékozódom, tehát azt tudom mondani, hogy igen, amit mondtál, az valóban így van, bár nagyon érdekes dolog, mert építészek is megjelennek, tehát épületek is megjelennek, de egy sajátos szempontból vizsgálják, és hát itt minden filmvetítés után van egy beszélgetés, aminek van egy témája, és ezt a témát próbálják körüljárni. Tehát például ugye egy nagyon érdekes dolog a már rögtön a megnyitó film, ami Néplázítók címmel jelenik itt meg, és itt gyakorlatilag arról szól a történet, hogy hogyan és milyen módon szerveződött Amerikában össze egy közösség, egy helyi közösség, hogy egyrészt a saját életkörnyezetüket és a saját életterüket meg tudják teremteni, és hogy azt a nyomor negyedet, amit el akarnak takarítani, azt átalakítsák. És ugye a beszélgetés témája pedig az, hogy hogyan mozgósítsunk helyi közösségeket, hogy megvédjék lakóhelyüket a nem kívánatos állami és piaci beruházásoktól. Hát ez azt hiszem, hogy teljesen rokon azzal, amit ti is képviseltek. Tehát itt...
Teljes mértékben. Nem is láttam, hogy ilyen kibontások is vannak a programban, akkor csak rá kell klikkelni ezek szerint a filmre, akkor ezt mindjárt a hallgatóknak is ajánljuk, hogy a filmnapok kék... .org, de így, hogy budapesti filmnapok már így rá fognak találni, és akkor a programban, a filmre, akkor ez a háttér, erről én ezt nem is tudtam. Na hát ez nagyon érdekes, és mondjuk zene a füleimnek, vagy hogy mondjuk, igen. Nem tudom, nem volt a képzavar ebbe, de talán nem.
Van még ugyanilyen közösségi projekt, tehát a filmek között vannak ilyenek. Aztán van olyan is, ami ugye egy-egy életművet próbál bemutatni, itt van egy indiai építész, egy Doshi nevezetű építész, akinek az életművén keresztül próbálják az indiai és a nyugati építészetet valahogy.
Ez vasárnap lesz éppen, amit most már említesz, most közben megtaláltam, igen.
Igen.
Na hát csütörtöktől vasárnapig lesz, 7-től.
Meg, tehát a Kepes Györgyről, akiről ugye ha valaki nagyon érdeklődik, akkor a fényművészettel kapcsolatban nagyon sok dolgot talál, vagy ha lemegy Egerbe, akkor ott találkozik az ő életművével. Itt kifejezetten egy nagyon izgalmas beszélgetés, illetve egy film is készült róla, tehát ezt is nagyon érdekes lehet megnézni. De hát vannak itt ilyen kellemes dolgok, tehát például a fotózás és az építészet, tehát hogyan és milyen módon kapcsolódik ez össze, hogyan kell bemutatni, vagy hogyan mutatnak be fotósok épületeket, tehát elég széles skálája van itt a építészet, az ember és a közösség kapcsolatának ezen a filmnapon.
Zajti Feri, hogyha már megszólaltattunk, vagy ajánlottad ezt az eseményt, amit köszönünk, akkor mondj egy pár szót arról a filmről, amit ti csináltatok.
Hát mi egy...
Elkezdted mondani, hogy a faluházakat kutattátok is azokról, de egy kicsit többet.
Régi vágyam volt az, hogy a valamikori népművelői korszakomból azokat a fontos elemeket megjelenítsük, ami úgy gondolom, hogy korszakos dolog volt, és így szaladtunk bele a faluház, illetve a nyitott ház történetébe, és ezt próbáltuk meg bemutatni úgy, hogy megszólaltattuk többek között téged is azokat, akik ennek résztvevői voltak, illetve akik most csúnya szóval azt mondom, hogy elszenvedői ezeknek a házaknak, hát ez pont az ellenkezője ennek, mert ott, ahol életet tudtak lehelni ezekbe a házakba, ott mind a mai napig ez működik, és virulens módon fejlődik tovább. És ezeknek a épületeknek a sorsát próbáltuk a középpontba állítani, és ez a belül kell felépíteni a házat címmel fut ez a film. Makovec Imrének a mondata ez, aki azt mondta, hogy legelőször a házat nem kívülről, meg nem magát az épületet kell megteremteni, hanem előbb belülről meg kell formálni ezt az épületet. És amikor már van egy tudat arról, hogy mit akarunk és hogyan akarjuk, akkor kell a házat felhúzni.
Negatív példaként, csak anekdotaként jutott eszembe, hogyha az ember a Szabadságról, hídról lefele jön, akkor a Kálvin térre szembe lát egy épületet a Nemzeti Múzeum mellett, ráadásul, amelyikről annak idején nyilvánvaló volt, hogy azt oda, úgy odaépítettek egy üvegfalú épületet, hogy mi lesz benne, az majd kiderül, az élet hozza. Hát ez egy kicsit ennek a fordítottja, mint amiről most beszéltél.
De, hát ugyanígy, ugye a települések nagy részénél meg se kérdezik az embereket, de ma se. Meg se kérdezik őket, hogy kell-e az ott, nem kell, szükség van-e rá, mit szeretnének, ha szeretnének valamit, hogyan szeretnék. Tehát ez elválasztódott egymástól a település, a környezet, az ember élete, illetve az ember környezete, a politika és az ember teljesen elkülönült egymástól.
Na hát ebben most én még jól bele tudnék szaladni, de nagyon erős önkorlátozással ezt nem teszem meg. Köszönjük szépen, minden esetre akkor még egyszer annyit foglaljunk össze, hogy március 7-től 10-éig a Toldi moziban van végig. Ugye, úgy látom, hogy a Toldi kis és nagy termében. És a ti filmetek az éppen a Toldi nagy termében lesz. Na akkor már mondjuk el, hogy az mikor van a 3 napból, 4 nap.
Pénteken lesz. Most az időpontot pontosan nem tudom, mert már itt nekem volt.
16:30 emlékszem, ugye, de mindjárt ott vagyok a számítógéppel. Azt mondja, hogy 17:45, 3:46, majdnem eltaláltam. Belül kell felépíteni a házat, ez a címe, és a Zajti család készítette ezt a filmet. Hát ezt ajánljuk akkor a kedves hallgatók figyelmébe, de valójában az eredeti célunk az, hogy a Budapesti Építészeti Filmfesztivált ajánljuk. Feri, köszönöm szépen, reméljük találkozunk ott. Igyekszem elmenni legalább ezen a napon. Te ott leszel, ugye?
Nem találkozunk.
Igen, minden jót, szia!
Minden jót, viszontlátásra, szia Feri!
Mondod fordítani. mely elrepít.
Egy angyal, mely elrepít.
Lehet, hogy már csak ez segít.
Agyagbányától közlekedési csomópontig a Szél Kálmán tér elképesztő története. Erről, illetve az ehhez kapcsolódó írásról beszélgetünk majd a következő percekben. Kádár Józseffel üdvözlöm, jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Mit Kádár József beszél?
Mit érdemes tudni tehát a Szél Kálmán tér történetéről? Hogyan alakult ki először ott a város közepén egy ilyen agyagbánya?
A földrajzi helyzet az volt régen, hogy a Bési kapu előtti lejtő, a várdomnak a lejtője egy lapos agyaglejtőben ért véget, ami ma a Krisztina körút és a Szénetér közötti területnek tekinthető, és föltehetően ezen ment föl a Bési kapu felé a megközelítési út. A valószínű volt ennek a kicsit föntebbi részén a vérmező felől is egy átvívő út, hogy ne kelljen megkerülni ezt a területet. Így ez a lejtős terület vége ketté vágódott a Krisztina körúton egy keskenyebb és egy nagyobb laposabb rész a Szénatér felőli oldalon. A török idők után megindultak az építkezések kicsik és nagyok méretbe, és ehhez agyagot kerestek, az agyag itt volt, lehet, hogy már korábban is, a török idők alatt is esetleg volt valami bányászás, de lényegében elkezdték itt a téglát előállítani, ami hát azt jelentette, hogy ezt a lejtős terepet, egy derékszög alakú utak határoltak, ezt kezdték egyre jobban kimélyíteni. A felső végén, azon a részen, ahol most a villamos alagút van, ott volt egy téglavető, a másik pedig a Hűvösvölgy felőli végén a lapos lejtő részen. És így gyártották a téglát természetesen a kornak megfelelő kézi előállítással, és ez általában úgy szokott lenni a lejtős terepen levő téglagyáraknál, téglavetőknél, hogy először egy vízszintes síkig kibányásszák a területet, a partoldalt, ha aztán még akarnak termelni, akkor kezdenek gödröt ásni, és akkor a gödör előbb-utóbb általános gyakorlat szerint megtelik talajvízzel, ami azt jelenti, hogy a bányászás be kell fejezni, mert nem lehet bányászni, és akkor ezen a helyen rendszerint megszűnik a tégla készítése is. Erre Budapesten is sok példa van, Kőbányától a Feneketlen tóig. Ezek mind ilyen bányatavak.
Itt a Szél Kálmán téren mi történt végül is, aztán hogyan ért véget a téglagyártás?
A gödör, amely készült itt is, az a térképek szerint a Várfok utca alatti részen volt, aztán megtelt vízzel, és hát ez a kicsit rendezhették a területet, de minden esetre ez a télen befagyott ez a tó, és hosszú időn keresztül jégpályaként használták télidőben a bányavizet. A gyár persze megszűnt, és az itteni téglagyártás, ami nem volt egy nagyon nagy, ekkor már nem volt egy nagyon nagy kapacitású, a kisebb épületeket jeleznek a térképek. Aztán a területet, minthogy megszűnt az ipari tevékenység, különböző célokra vették igénybe, például sportolási célokra, és időben megalakult a Budapest-Budai Torna Egylet, amelyik itt teniszpályákat létesített, és még a 1914-ben még klubházat is építettek valahol a terület egy részén, tehát komoly sportélet folyt egészen a 30-as évekig, addigra aztán már betöltődött a jégpálya tava is, és az egész területet a sportegyesület vette igénybe, és a 30-as évek elejéig komoly teniszpálya és egyes sportpálya létesítmények voltak a területen.
Most pedig nagyon komoly...
Igen?
Most pedig komoly közlekedési csomópont. Három nagyon széles út találkozik, rengeteg villamosjárára fordul is. Hogy alakult ez ki?
27 körül kapta a tér, ez a terület, amit annak idején volt gödör alapján, még mindig a mind üres területet gödörnek nevezték. A gödör a Szélkálmán nevet, tér nevet kapta, és megindult később egy rendezés, területrendezés a 30-as évek, 37 körül, amely megszüntette a sportpályákat is, és az egész teret egy közlekedési térré alakította át. És ekkor épült meg ennek során, 37 és 41 között, ekkor épült meg a jelenlegi alagút is, ami a villamos kijár a déli pályaudvar felé, és az egész teret átalakították így. Az a Retek utca melletti rész, amely tulajdonképpen így csak egy egyoldalas utca volt, ott voltak régen a gyárépületek, amik termeltek valahol, ezek helyét egy hosszú keskeny sávba parcellázták, és tekintettel a vidék, a hely környék várható fellendülésére ezt a keskeny sávot 32 parcellára osztották, a környező parcellákhoz képest kis parcellákat jelöltek ki, mert valószínűleg nagy volt az igény és az érdeklődés a nagy reményű felfutású tér környékén, így aztán beépült az a házsor, amit a Retek utca és a tér között ma ismerünk. A közlekedés pedig ettől kezdve nem kerülte meg a teret, hanem az alagúton át a Vérmező utca mentén megy le a Margit körútra.
Ha jól tudom, akkor a tér környékén több.
A déli pályaudvarból Esztergom felé menő vasútvonal, az is úgy jött, hogy a Krisztina körút elején Hűvösvölgy felé menve körüljárta ezt a teret, és úgy ment le a mai Margit körútra, és aztán a Császárfürdő mellett is volt egy állomása, és úgy ment Esztergom felé. De ez megszűnt akkor már, nem volt vonatközlekedés erre, mert a városi közlekedés vette át ezt a helyet.
Ha jól tudom, akkor több utcanév is őrzi még a téglagyár emlékét. Itt a cikkben olvasható is talán pár ilyen.
vagy se lehet.
Szóval, ha jól tudom, akkor a tér környékén a mai napig őrzik még emlékek, utcanevek a téglagyár egykori jelenlétét. Olvastam itt a cikkben például a téglagyártó út, a téglaépítő út. Igen.